Pedál. Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
Kanyarodjunk vissza még egy momentumhoz, amit korábban említettél, ez pedig ugye az volt, hogy mondtad, hogy azért neked az elmúlt években változott a súlyod, méghozzá viszonylag nagy intervallumban, amikor a nagyobb súlyoddal ültél rá a bicajra, és tapasztaltad ezt, hogy eléred-e az alsófogás, stb. Mennyire volt az neked lélektanilag motiváló, vagy igazából visszahúzó? Milyen érzés volt az, hogy hú, most akkor van nekem ez a nagy súlyom, és most biciklizni kéne, és akkor ebből mi fog kisülni? Inkább olyan volt, hogy akkor nyomom, legyen valami eredménye, vagy inkább olyan volt, hogy hú, ezt lehet, hogy nagyon... Mit tudsz tanácsolni azoknak, akik ezzel szembesülnek, hogy ott van ez a nagyon kényelmetlen közlekedési és sporteszköz, és ott van az én testem, amelyik éppen még kényelmetlenebbnek találja.
Hát szerintem itt külön kell választani azt, hogy valakinek van-e bringás múltja, vagy nincsen. Nekem az fájt nagyon, nem az, hogy lassú voltam az emelkedőn, hanem az, hogy emlékeztem rá, hogy mentem itt föl annó. És ugye ez egy sokkal nagyobb gát volt fejben, mint mondjuk annak, aki mondjuk a soha nem tudtam feljutni dobogókőre állapottól eljut odáig, hogy szépen lassan fel tud tekerni. Neki az egy sikerélmény. Nekem az, hogy 10-en rúgdostam fölfelé a pedált, az fejbe eléggé megölt, mert emlékeztem rá, hogy amikor edzésben voltam, akkor ez hogy működött. De mindenhol, tehát ha nem tartottam be a fokozatosságot, az mindig büntetett. Tehát, hogy az embernek mindig vissza kell menni arra a szintre, hogy oké, most itt tartasz, ez a súlyod, vagy ilyen a keringésed, mert mondjuk 2 éve nem ültél biciklin, és szépen lassan kell hozzászoktatni magát az embernek, mert nem fog visszajönni. Ha erőlteti, akkor meg csak sérülés lesz belőle, vagy elmegy tőle tényleg a kedve, hogy ez nem megy, akkor inkább veszek egy e-bike-ot, bár az sem haszontalan, mert igazából az rengeteget tud segíteni pont a fogyásban.
Jönnek-e ilyen élménypontok, hogy amikor elkezded, hogy hú, most még nagy alsó, vagy még korlátoz, és akkor egyszer csak észreveszed, hogy hú, most egy határozottan jobb, meg aztán még egy pont, hogy most határozottan gyorsabb vagyok, vagy erősebb vagyok.
Persze, ahogy fogy a testsúly, egyre jobban megy a bringa, és ugye azért én is használom a Strávát, tehát saját magamhoz tudom mérni, hogy ugyanazon az edzőkörön, most már személyes rekordot, ugye PR-t mentem, stb., hát komoly sose fogok, de azért azt is jegyezzük meg, hogy azért nem a bringázástól lehet lefogyni. Tehát ez egy nyomorult energia egyenleg. Ha többet zabálsz, mint amennyit elfogyasztasz, akkor kövér leszel. Tehát, és én ezt azért merem mondani, mert tudom magamról, hogy ez gyakorlatilag fejbe dől el, ha kevesebbet ennék, sokkal könnyebben lemenne. Nem a biciklitől változik igazán a testsúly, hanem attól, hogy odafigyelek a kajára, a mennyiségére, meg a minőségére, és közben elkezdek mozogni. Ugye ezért van az, hogy sokan, akik ugye ilyen nagy fogyasztózsenik, ugye elkezdik az étrendet helyre rakni, meg közben beraknak egy nagy intenzitású edzést, és persze, hogy fogyni fog az ember, hát igazából energia mérleg az egész.
Említetted az e-bike-ot is, említetted a sima bringát is. Az, aki, és már többször belekaptunk ebbe a témába, hogy súlyt lehet-e kontrollálni biciklizéssel, lehet-e alakot formálni biciklizéssel, az, akinek ez a célja, tehát kifejezetten a súlyával szeretne valamit kezdeni, és ezért fordul a bicajhoz, mit csináljon az e-bike-kal, mikor válasszon e-bike-ot, és mikor válasszon analóg bicajt?
Igazából az e-bike azért jó, a nagy e-bike-os csoportban rengeteg olyan sztorit látok megosztva, akik fotóval leírják, hogy figyelj, 130 kilóról indultam, és semmi más nem csináltam, elkezdtem minden nap e-bike-kal bejárni, dolgozni, utána kimerészkedtem a hegyek közé, mert ugye sokan úgy gondolják, hogy hát az elektronika, tehát az áram megold mindent, de igazából amikor zéró erőléted van, akkor turbóba se fogsz tudni fölmenni olyan helyeken, ahol mondjuk valaki sportos és az analóg bringával fel tud menni, de ugye szépen elkezdett dolgozni, elkezdett bringázni, egyrészt hozzászokott az izomzata, meg a keringése, és fokozatosan egyre nagyobb távokat tudott menni, tehát megjött az a feelingje, hogy ő valójában bringázik, még ha ezt egy analóg bringával kezdte volna el, ez lehet, hogy a háromszor annyi időbe telt volna, tehát sokkal hamarabb megjön a pozitív visszacsatolás, csak mondjuk az a durva, hogy én hajtok e-bike-ot is, meg hagyományos bringát is, hogy azért, mikor az ember mondjuk 2-3 hónapig csak e-bike-kal megy, és utána visszaül az analógra, mert ott azért jön a kalapácsos ember, tehát hogy nagyon hamar úgy érzi az ember, hogy valóban erős lett, de amikor visszaül egy kenyérgőzösre, az
más. Én neked fel fogok tenni egy kérdést, mert tudom, hogy benne vagy ugye azért a német központban ilyen sok fejlesztésben az e-bike-okkal kapcsolatban, hogy várható egy olyan változás, hogy egy picit visszakanyarodok még, hogy ugye az e-bike-oknál, a smart rendszereknél már tudjuk beállítani azt, hogy mondjuk a saját effortunkhoz, erőfeszítéshez képest egy adott üzemmódban mennyi legyen a maximális is plusz rásegítés. Tehát tudjuk azt is, be tudjuk úgy állítani akár, hogy csak egy nagyon kicsi legyen maximum, vagy akár több. Be tudjuk azt is állítani, hogy abszolút értékben mennyi legyen. Tehát annyira cizelláltan lehet játszani ezzel, hogy azt várná az ember, hogyha én mondjuk edzésszerűen, és itt most ugye átlag ember rekreációs edzéséről beszélünk, mondjuk nem akarok túllépni egy pulzuszónát, akkor azzal kommunikáljon gyakorlatilag a bringa, és ugyanúgy, mint amikor mondjuk egy pulzusmérő figyelmeztet, hogy most, vagy egy wattmérő, hogy túlmentél, csipog, akkor ő nem figyelmeztetni fog, hanem mondjuk annak megfelelően játszik a rásegítéssel.
Sajnos ilyen irányban nincsen semmilyen fejlesztés, pedig amúgy teljesen adná a téma, hogy mondjuk, hogyha elkezd fölmenni egy határérték felé a pulzusod, akkor mondjuk ad rá egy kis rásegítés, és most már vannak tök jó automata módon működő e-bike-ok, tehát ahol a rásegítés gyakorlatilag az elektronika figyeli, és annak megfelelően adja rá, hogy milyen meredekség, hány wattot teszel bele, stb. De hiába mutatja például a Bosch rendszerhez is tudsz csatlakoztatni púzusmérőeszközt.
De ugye, tehát nincs meg minden, ez a... Minden igen. Megvan, gyakorlatilag egy, azt gondolom, az ember, programozás hogy egy szoftvert kéne igen, írni igen, hozzá, igen, és igen, működne a sztori.
Igen.
Bocsánat, messzire mentünk.
Nem mentünk messzire, mert igazából az e-bike-oknál maradva szükségszerűen egy idő után azt tanácsolod, hogy érdemes az e-bike-okat magunk mögött hagyni, és egyre többet analóg bringával menni?
Nem feltétlenül mondanám. Én azért szeretem az e-bike-ot, mert mondjuk, hogyha meló után hazamegyek, és csak egy vagy másfél órán van bringázni, az e-bike-kal tudok menni egy olyan élményt, tehát olyan mértékű kört, amit tökre kielégíti a bringázási vágyamat. Még gyakorlatilag az analóg bringával fölmennék a szomszédos hegyre, és már jöhetnék is haza, mert sötétedik. Tehát, hogy szerintem ebből a tekintetben az e-bike nagyon jó, hogy sokkal nagyobb távokat tudsz megtenni, és hogyha te ugyanúgy, tehát nem az van, hogy turbóban nyomod csak, és igazából alig teszel bele energiát, én főleg ekóba megyek mindegyik bringával, és én belerakom ugyanazt a wattot, meg ugyanazt a pulzus zónát, mintha hagyományos bringával mennék, csak tudok menni egy 35 kilométeres kört még sötétedés előtt, és sokkal több kedvem van így elmenni bringázni, mintha csak analóg lenne otthon.
Válasz akkor szokásos, hogy legyen ilyen bringád is, meg olyan bringád.
Egyébként igen, de tényleg ez, szerintem ez a mi múltunkból adódik, hogy mi nem tudnánk analóg bringa nélkül élni, de nagyon sok embert látok, akinek csak e-bike-ja van, és tök fit, és ezért, tehát hogy ez is egy rossz tévhit, hogy azért kell az e-bike, aki fogyni akar, vagy mozgássérült, vagy ilyenek, ez baromság, tehát hogy olyan fit ex-cross motorosokat látunk e-bike-kal közlekedni, akik gyakorlatilag föl is le is leiskoláznák azért a magukat képzetnek gondoló montisok nagy részét. Csak ő nekik már ez lett a közlekedési eszköz, sőt van olyan, aki például két akúval megy el bringázni, mert akkor a kört akar menni a Pilisbe, és hiába vannak most már akár 800 wattórás aksik is, ha mondjuk tényleg keményen nyomott turbóba meg egyebek, akkor azért egy ilyen 50 kilométer le tudja meríteni csontra.
De úgy te is ismersz nagyon sok olyan embert, aki elkezdte túlsúlyosként e-bike-kal, nem volt normál bringája, és egy néhány év után annyira megerősödött, és annyira átélt ezt az egész érzést, hogy normál bringát vett, és még egyre erősebb lett, és nagyon komolyan nyomja.
Igen, simán
és
vannak.
És biztos, hogy nem jutott volna el arra a szintre, hogyha nem kezdi el e-bike-kal élményszinten a bringázást.
Igen, simán vannak, akik most már gravel versenyeken indulnak, nyilván hobbi kategóriában, de hogy annyira megtetszett nekik ez a bringázás, meg most már nyilván halad a bicikli anélkül is, hogy motor lenne benne, hiszen lett egy jó edzettsége, lefogyott, és igazából szerintem ők soha nem jutottak volna el analóg bringával oda, ahova most el tudnak jutni, ha nem lett volna előtt az e-bike.
Ha az alakformálástól eltekintünk, hétköznapi használat, közlekedés, lehet-e valami hátránya annak, hogyha a túlsúlyt és a rendszeres bringázást összerakjuk?
Szerintem semmi. Tehát, hogy szerintem csak előnyös hatása lett. Tehát, ha tényleg valaki annyit csinál csak, hogy az autóból átül egy e-bike-ra, és minden nap azt a 10-10 kilométert a munkahelyére biciklivel teszi meg, már annyit hozzátett az egészségéhez, hogy tényleg. Tehát, hogy nem tudok olyan dolgot mondani, nyilván, ha ész nélkül bringázik és valahol elütik, azért az hátrányos az egészségre, de igazából nem tudnék olyat mondani, ami hátránya lenne ennek. Inkább az, hogy egy e-bike-ot megvenni azért a magyar átlag fizetésekből azért egy elég komoly kihívás, és azt mondjuk, hogyha a munkahely olyan, hogy nem tud biztonságos helyen tárolni, tehát én biztos, hogy nem hagynám itt kint az épület előtt kilakatolva, vagy bármi ilyesmi.
Egyébként, ha már vásárlás szóba került, akkor hogyan gondolkozzon valaki, amikor megveszi mondjuk az első e-bike-ot? Most azért a hallgató kedvéért tudom, hogy általában többen akarnak normál bringát venni, de ott ugye egyszerűbb a helyzet, mert tehát az, megbeszéltük, hogy nagy lukrafutás nem lehet az alkatrész, kb. Ugyanolyan bringát kell venni. Viszont az e-bike-oknál, mert ugye te is kezdted pedzeni azt, hogy nem kell figyelni a súlyra, tehát hogy gyakorlatilag az alsó, az áll szempontjából az alsóbb szegmensben is találhat valaki valami nagyon jót. Hogy fogjon hozzá a választáshoz?
Igen, itt mondjuk külön választás, mert ugye van ez a nagyon alsó szegmens, ezek a nagyon távol-keleti bringák, amiket azért messzire elkerülnék, de hogyha egy normális márkát nézünk, a Noizertől, a Cubon át, a Specialized-ig, most ez igazából tök mindegy, ott igazából nem tud lyukra futni, arra kell figyelni, hogy egyrészt mire keresi a bringát, tehát ugye az akkumulátor kapacitása azért az a hatótávot befolyásolja. Tehát vannak például a nagyon könnyű e-bike-ok, amiben csak ilyen 300 wattórányi akkumulátor van. Ha valaki komoly szinteket akar menni, az nem lesz megfelelő neki, mert ugye le fog merülni hamar.
Túl súlyos, ma már vegye mondjuk 700-as.
Igen, célszerű nagy akkúval venni, meg onnan közelíteni meg, hogy aki mondjuk komolyabban gondolja a bringázást, az először próbálja ki a különböző rendszereket. Bosch, Yamaha, tényleg Panasonicot, van most már a DJI-nak saját rendszere, sőt most jött ki az új rendszerük. Tehát van nagyon sokféle, a Fazua, van nagyon sokféle rendszer, ami különböző bringázási érzést ad, a Shimano-ról ne felejtkezzünk el például. És nekem vannak olyan rendszerek, aminek a működése nem tetszik annyira, tehát azzal nem mennék olyan szívesen, és most már azért
miben
nagyon...
Miben nem tetszik, vagy mi az, amiben neked az akadály, vagy probléma?
Én nem szeretem azokat a rendszereket, ahol nagyon érezni azt, hogy a motortól. Tehát én nem szeretem ezeket a brutálisan nagy nyomatékkal rendelkező rendszereket.
A Bafang az nem a te stílus.
Nem. De még igazából a Boschnak a rész, meg CX motorjai sem feltétlenül. Én például a Shimano-nak a rendszerét azt imádom, vagy a Fazua az például az egyik kedvencem.
Mit szólsz a TQ-hoz?
A TQ nagyon jó, de voltak nagyon melléfogott verziói, tehát hogy én még ott óvatos vagyok egy picit a TQ rendszerrel.
A Smart az egy nagyon jól belőhető.
És mindenkinek más, tehát hogy neked lehet, hogy tök más lesz az elektromos rendszer, mint ami nekem, ami megfelelő, de ha valaki csak mondjuk tényleg munkába akar bringázni, akkor bármelyik nagy nevű gyártótól megvesz bármelyik rendszert igazából, nem fog vele mellélülni.
Még egy eszembe jutott itt a ruházat. Most ezt megint mondjuk ki, egy nagy testsúllyal, nagyobb méretekkel. Nem biztos, hogy mindenki jól érzi magát egy ilyen klasszikus likra testre feszülő bringás ruházatban. Ilyen szempontból van-e alternatíva a túlsúlyosoknak? Mit ajánlasz neki?
Hát a bringás ruha az egy kínszenvedés, mert igazából a legtöbb tapimezgyártó az gyakorlatilag az anorexiás olaszokban gondolkozik, tehát a 4XL-es mezüket be sem tudom cipzározni.
Akkor mi is lassan bajban leszünk.
Igen. Hát az olaszokkal én is bajban vagyok.
Igen. De szerencsére ugye a ruhagyártók is felismerték, hogy azért a bringások nagy része nem feltétlenül ezekből az emberekből áll. Tehát ma már szintén visszacsatolva, tehát 15 évvel ezelőtt sokkal nagyobb gondban voltam, hogy milyen ruhát vegyek magamnak, mint manapság. Most már gyakorlatilag itt Budapesten is be tudsz menni legalább 3 olyan boltba, ahol lesz nagy kínálat ebből a leisure vagy ilyen regulár szabású ruházatokból, ami nem tapad rád, amibe el tudod rejteni a plusz kilókat, és nem úgy fogsz kinézni, mint egy hurkatöltő. Tehát hogy szerintem ma tök trendin föl lehet öltözni a bringához, anélkül, hogy az ember hülyén érezni magát benne.
Ugyanúgy megvannak a szükséges kellékek, tehát a betétes, mondjuk ilyen alsó bringás nadrág, vagy az olyan szintű szövet.
Ez jó is, hogy mondtad, például a bringás nadrág betétjére nagyon figyelni kell, tehát aki túlsúlyos, annak célszerű a jobb kategóriás nadrágot meg betétet megvenni, aminek vastagabb a szivacsozása, szekcionáltabb, mert ugye az olcsó nadrágok vékony szivacsoz, tök hamar kilapul alattunk, és nem lesz annyira kényelmes, tehát ott érdemes, tehát egy mesz felsőből nem azt mondom, hogy bármilyen jó, de a nadrágnak sokkal nagyobb jelentősége van.
Van egy olyan sztereotípia, hogy fú, akkor nekem biztos szélesebb, vagy nagyon széles nyelek kell. Nyelekben mi a csízió?
Ez szerintem ilyen teljesen téves, tehát én ilyen tök versennyelgekkel megyek, és azok a kényelmesek, sőt megvan, hogy a Selle Italia SLR formája az, ami nekem a legkényelmesebb, pedig az abszolút nem túra nyerek, sőt. Az a jó, hogy most már szintén több ringaboltba be tudsz menni, ahol bemérik a fenekedet. Mert igazából az ülőgumók távolsága az, ami főleg meghatározza azt, hogy mennyire lesz kényelmes a nyereg. És ezt nyilván otthon is meg tudod nézni, de most már ez a ringaboltokban vannak ilyen mérőrendszerek, és meg fogják tudni mondani azt, végigcsináltatnak veled egy ilyen gyakorlatot, mennyire mobilis a csípőd, mert ugye nem mindegy, hogy egy nyereg egy nyerekben milyen üléspozícióban ülsz, teljesen kiegyenesedve, vagy full erőre hajolva, ahhoz kell a nyerget is kiválasztani. Ezekben most már szinte minden nagyobb gyártónak van ilyen rendszere, amivel le lehet tesztelni, hogy neked vélhetően melyik lesz a kényelmes, és ezt célszerű is megtenni, mert azért egy jobb nyereg szerintem nincs 20 000 forint alatt, és most tényleg 4-5 nyerget elhasználni, mondjuk így internetről vadászva is, mondjuk 100 000-et elkölteni, mire megtalálod azt a nyerget, ami kényelmes, az nem a legoptimálisabb megoldás. Így meg bemész egy bringaboltba, lemérik neked, adnak akár 2-3 tesztnyerget, kipróbálod, aztán azt veszed meg, amelyik jó.
Azzal, hogy elindultunk így a ruházat irányába, elvezet minket egy ilyen nehezebb részéhez is a beszélgetésnek, így a beszélgetés végén, ez pedig az, hogyha valaki túlsúlyos, akkor ezt a különböző kerékpáros közösségekben hogyan fogadják, hogyan lehet ezeket a helyzeteket kezelni, ha ebből feszültség adódik. Ezt kell-e arra számítani, hogy azt fogják róla gondolni, hogy lassabb? Tényleg lassabb lesz? Hogy tud részt venni group ride-okon? Milyen tapasztalataid vannak az ilyen típusú feszültségekből, és hogyan lehet ezeket feloldani? Kell-e attól tartani, hogyha a Facebookon bicajozáshoz túratársakat keres valaki túlsúllyal, akkor nehézségekbe ütközik.
Persze. Tehát, hogy gyakorlatilag szerintem az internet népénél kegyetlenebb nincsen a világon. Tehát amennyit én is kaptam, akár tesztek közben is, kommentekben, hogy tehát nem azt nézik, hogy mondjuk kipróbáltam már 300 bringát, és vélhetően egy tesztkör után lehet korrekt véleményem egy bringáról, hanem ennyi kilósan nem is kéne bringát tesztelni, meg érted, hogy az ember kapja az ívet, de szerintem, hogyha egészséges önképe van az embernek, azt mondják rám, hogy kövér vagyok. Igen. Tehát, hogy igazából, hogyha ezen az ember túl tud lépni, akkor ezekkel nem kell foglalkozni, legalábbis ezt nem veszem föl. Viszont, hogyha tényleg elmegy az ember group ride-ra, akkor azért tudnia kell, hogy hol a helye. Tehát, hogy nem fogok elmenni egy Flórián téri Dunakanyar körre, ahol mennek, mit tudom én, 2000 méter szintet, meg 100 plusz kilométert, mert nyilván le fogok szakadni az első táblánál. Meg kell találni az embernek azt a csoportot, meg azt a group ride-ot, ahol olyasmi kategóriájú bringások vannak, mint ami az ő erőnléte is.
Ilyen közösségeket, meg group ride-okat találni most?
Szerintem manapság egyre könnyebb, mert a Strava is tele van ilyen csoportokkal. Az a nehéz, hogy megtaláld a sajátodat igazából, amiben te jól érzed magad, meg az, hogy valaki mondjuk túlsúly van, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy lassú. Tehát, hogy vannak, mint a sprinterek, hogy vannak nagy darab emberek, akár túlsúlyjal, akik olyan szinten bírják a gyűrődést, meg vannak vékony srácok, akik gyakorlatilag a táblánál már kihullanak, hanem azt kell látni, hogy tényleg az a csoport, akivel te mész bringázni, ott hogy vagy. Én mindig szerettem azokkal menni, akik egy picit azért erős ebbek nálam, hogy én fejlődjek, mert ha az ember olyan csoportot keres, ahol ő lesz a fickó, mert az az ő egóját simogatja, hogy ő a legerősebb a csapatba, az lehet, hogy az egót simogatja, de az erőnlét nem fog vele javulni.
Én azért a kezdőket megnyugtatnám, hogyha valakinek azért egy sportmúltja legyen, de hogyha elkezdi a túlsúlyjal a bringázás, szerintem egy 5-10 alkalom és egy látványos erősödést tud elérni, főleg ha elmegy másokkal bringázni, akkor ösztönzi magát arra, hogy gyorsabb és gyorsabb legyen, és megint kanyarodjunk vissza az elejére, hogy síkon, tehát nem a hegyekben, síkon biztos, hogy el fog tudni menni egy normális sportoló társasággal.
Igen, meg lehet, hogy először...
Sokkal könnyebb lesz, mint mondjuk futásban tartani a lépést olyanokkal, akik könnyűek, atletikusak és gyorsabb tempót tudnak.
Meg lehet, hogy először nem is group ride-ot kell keresni, hanem inkább túrázókat, mert lehet, hogy valakinek egy 40 kilométeres túra is először kihívás lesz, tehát hogy egészen az alapoktól, ezért kell az, hogy az ember tisztában legyen a saját képességeivel, hogy nagyjából mi az, amihez csatlakozni tud. És nyilván, hogyha rendszeresen menni fog, és minden hétvégén ott van egy ilyenen, akkor folyamatosan, tehát jönni fog az erőnlét, meg nyilván, hogy majd megindul a fogyás is, ez egyre jobban fog haladni, és akkor majd tud csatlakozni azokhoz, akik gyorsabban mennek.
Említetted, hogy online azért kaptad az ívet. Zárásként arról beszéljünk, hogy élőben, tehát való életben, valódi találkozásokkor ott mennyire kellett azzal szembesülnöd, hogy elsőre nem fogadnak el, vagy esetleg előítéletekkel fogadják azt, hogy te megjelensz a színen?
Szerintem élőben ugye az emberek sokkal kevésbé kritikusak, mint az internet mögé bújva, hanem inkább azt mondom, tehát szerintem egy group ride-on is nem feltétlenül szólnak, maximum leszakadsz magadnak, hanem neked rossz az, hogyha egy nagyon erős csoporthoz csatlakozol, és amikor látod, hogy ők még beszélgetve tekernek, te már gyakorlatilag a max pulzusod közelébe közlekedsz.
Én ezt kimerem mondani, hogy én szerintem soha életemben nem láttam olyat, vagy hallottam olyat ilyen csoportosulásba, hogy valakit kirekesztettek volna túl, de úgy még úgy kicsit se.
Nem, abszolút nem jellemző, sőt, ha nagyobb a társaság, akkor úgyis általában szétszakad két-három részre a csoport, és akkor mindig lesznek olyanok, akik lemaradnak azzal, akit egy kicsit esetleg húzni kell, vagy ilyenek. Azért a bringás társadalom ebből a szekintetben élőben szerintem egy tök jól működő dolog. Igen.
Ráadásul, ha valaki alakformálásban gondolkozik, tehát hogy tényleg cél a fogyás is, nincs jobb társaság, amit találhatna, mint a bringások, mert a bringások között aztán mindenki tisztában van vele, hogy táplálkozzon úgy, hogy igyon, egyen, hogy tervezze az edzése, tehát teljesen expert mindenki.
Ennyi fért már a pedálba. Nagyon köszönjük, Bognár Tamás, hogy a vendégünk voltál.
Köszönjük szépen, Tomi.
Szívesen.
A hallgatóknak pedig ajánlanám, hogy kövessétek be a Pedál Podcastet a YouTube-on és a Facebookon is, a weben pedig pedal.co.hu néven találtok meg minket. Sziasztok!
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 Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes.